Október 5-e, esti bejegyzés. Délután 2-kor felkerekedünk, és a közeli Sinclair városába autózunk. Minden eddig látott pick-up eltörpül Jeff Ford F-250-es 10-hengeres gépezete mellett. Most nem a tulaj, hanem Kenny próbálja uralni a gépet. A platón a két öszvérszarvas koponyájával együtt, és az elk húsa terpeszkedik. A helyi preparátorhoz igyekszünk, ahol a helyi vadhúsfeldolgozó üzem is működik. Itt bárki betérő választhat magának kedvére való húskészítményt, amit fogyasztásra készen is árulnak. Leginkább kolbászok és más vörös áruk szerepelnek a kínálatban. Nem veszek semmit, tényleg nincs helyem még kolbászokat is cipelni. Ameddig a papírmunka előre halad, benézünk a trófea szobába. Itt várakoznak azok az agancsok és szarvak, amelyekért még nem jött el a gazdájuk. Egy némely már 10 éve várja azt, hogy érte jöjjenek. A mester szerint a vitézvadászok időnként elfelejtkeznek a trófeáról. Én nem értem, hogy ez hogyan lehetséges. Valaki idejön, kifizet egy csinos kis összeget egy elk elejtéséért, majd hazamegy, és az egészről megfeledkezik. Mint ha sosem járt volna Wyomingban. Vagy azt mondja, minek nekem az a trófea, elég a fotó is. Mert egy-egy esetet még meg lehetne azzal magyarázni, hogy a vadász esetleg időközben elhalálozott, vagy olyan váratlan egészségügyi akadályok nehezítik az életét, hogy legkisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy a trófeája után szaladgáljon. De itt bizony elég sok elfelejtett preparátum lóg a falakon. Így aztán sikerül a mesterrel is kitolni, mert az ő munkáját már senki nem fogja kifizetni. Több érdekes trófeát is látunk, az egyik láttán nem bírom visszatartani a röhögésemet. Ez a szerencsétlen állat is öszvérszarvas volt valamikor, de az 1930-as években itt dolgozó preparátor igen csúnyán elbánt vele. Elrettentő példaként lóg a falon. Olyan kidülledő, gülű szemei vannak, mint E.T.-nek. Ettől az egész fej egy idióta rajzfilm figura-szerű megjelenést kap. Humorérzék nélkül nehéz lehet élni, és ezt a túla is jól tudja. A kiváló munkák között ezért szerényen bújik meg 2-3 dinoszaurusz játékboltokban kapható filléres műanyag feje. Szeretem ezeket a kiruccanásokat. Jobban belátok a helyben dolgozó vadászvezetők mindennapjaiba, több élményhez jutok. Minek rostokoljak a sátorban, ha van jobb program is? Hazatérésünk után Kenny megkérdezi, volna-e kedvem kojotra vadászni. Régen várom már ezt az alkalmat. Kenny jó vadász, ha valakitől, hát tőle sokat lehet tanulni. A préri farkas vadászata pedig annyira távol van az otthon megszokott módszerektől, hogy ez a délután mindenképpen nagyszerű kalandnak ígérkezik. Meg hát vadászni vagyok itt, nem hálózsákban fetrengeni. Lássuk, milyen lőszerszámokkal indul ki a területre egy profi. 2 puskát visz magával, egy sörétest, ezt most én kapom, és egy golyóst. A sörétes Benelli terepszínű festés borítja, és Kenny engem is megkér, hogy ezúttal csak álcamintás ruha legyen rajtam. Ennél a vadászati módnál a rejtőzködésen igen sok múlik. Álláspontja szerint a Benellik igazi előnye a Remingtonokkal szemben, hogyha a töltényűrből kiveszi a lőszert, akkor a szerkezet automatikusan nem adagol friss muníciót a tárból. A Remingtonok másképpen működnek. Ott egy külön mozdulattal kell azt megakadályozni, hogy a puska újra töltse önmagát. Vannak napok, hogy akár 20-30 alkalommal is üríteni kell a töltényűrt, ezért ez a kis különbség számottevővé válhat. A Benelli balkezes, tehát bal oldalon van a hüvely kivető nyílása. Ez azért szükséges, mert ha repülőn vadásznak, akkor Kenny ül a bal oldalon, és ha jobbkezes puskát használna, akkor a kilőtt hüvelyek össze-vissza pattognának a pilóta fülkében, de kivált kép a pilóta orra előtt. Hosszú csőtárat kapott a puska, egymás után nyeli el a töltényeket. Az első lövés egy 70 mm hüvelyhosszúságú, BB méretű ólomsöréttel töltött patron. Ezt 0-tól 45 méterig tartja hatásosnak. A többi lőszer kisebb átmérőjű acélsörét töltetet kapott, viszont 76 mm hosszúak. Az első vastag ólomsöréttel töltött lőszer esetén a 76 mm hosszúságot Kenny sokalja. Túlzottan gyorsan indul, és ha véletlen közelre kell az első lövést leadni, megtépi a bundát. Az acélsörétes töltények esetén viszont ez az optimális hüvelyhossz, így nagyobb a terítés. Ha a kojót 45 méternél messzebb van, és nincs lehetőség arra, hogy közelebb hívja, akkor Kenny a fő munkafegyveréhez egy többszörösen módosított és átalakított Remington 700-as puskához nyúl. A rozsdamentes acélcsövet házilag festette sivatagi álca mintára, a gyári agyazást a HS Precision cég matt homokszínű kevlár tusára cserélte. A lőszerek Black Hawk tusra húzható rejtőszínű tölténytartóban kaptak helyet, és ebben a tokban van az egyik fújható hívó is. A puskára villaállvány szerelhető. A világszerte népszerű Harris Bipot nem találkozik Kenny elvárásaival. Véleménye szerint nehéz, és az ideális magasság beállítása kissé körülményes. Kojót vadászaton pedig másodpercek alatt kell lőállást felvenni. A cső egyedi gyártású és kaliberű. Ez egy nem szabványosított, úgynevezett Whitecat kaliber. Így nevezik azokat a muníciókat, amelyeket még egyetlen tölténygyár sem vett fel a gyártási listájára, így, ahol arra a jogszabályok lehetőséget adnak, a vadásznak a teljes töltényt a hüvellyel egyetemben házilag kell előállítania. Amerikában nagy divatja volt és van a Whitecateknek. Egyik-másik házilag laborált töltény annyira jól sikerül, hogy a nagy gyárak felveszik a gyártási listájukra, és onnantól kezdve a Whitecat már szabványosított lőszerként folytatja az életét. Jó példa erre a 7 mm 08 Remington kaliberjelzésű muníció. A Whitecatekkel az a baj, hogy mivel nem szabványlőszerek, csak nem lehetetlen hozzájuk csövezett gyári puskát vásárolni. Így a lövésznek, vagy vadásznak a csövet erre szakosodott műhelyekkel kell legyártatnia, ami megnöveli a vételárat. A gyakorlatban ez itt nem jelent problémát, se szeri, se száma a csőgyártó manufaktúráknak. Kenny véleménye szerint a házilagos újratöltésnek nem az a fő előnye, hogy speciális lőporok alkalmazásával a gyári töltésnél nagyobb csőtorkolati sebességet lehet elérni. Akinek nagyobb sebességre van szüksége, az vehet erősebb, gyorsabb tölténhez gyártott puskát. Az igazi érték az, hogy csak nem teljesen egyforma az egyes lőszerek kezdő sebessége. Nincs értelme pontosságról beszélni addig, ameddig nem sikerül azt elérni, hogy az indulási sebesség közel azonos legyen, hiszen ez a tényező alapjaiban határozza meg a röppáját. A keszthelyi lőtéren egyszer próbaképpen megmértük egy doboz 308 Norma Oryx lőszer sebességét, és volt olyan eset, hogy azonos dobozon belül 15%-os különbséget tapasztaltunk. Két különböző műszerrel azonos időben végeztük a kísérletet, a tévedés lehetősége nem kizárt, de azért nem is túl valószínű. Ez a mindennapi vadászati gyakorlatban nem okoz nehézséget, mert egy 200 méterről meglőtt disznón 2-3 centivel magasabb vagy alacsonyabb találat az ölőhatást nem befolyásolja. A kojót vadászata azonban más. Amelyik töltény más vadászati módoknál pontosnak számít, az a varmint vadászatban esetleg használhatatlan. Azt is meg kell azonban jegyezzem, hogy az Oryx a piacon kapható egyik leghatásosabb töltény, és Norma versenylőszereit sokan tartják a világ legjobb lőszereinek. Biztos vagyok abban, hogy a Norma precíziós munícióknál nincsen ilyen nagy eltérés a csőtorkolati sebességben. Akárhogy is, Kenny csak abban a töltényben hisz, amit saját kezüleg töltött meg, ezeknél a sebességkülönbség maximum 2%. Az esti vadászatra szemikutyát is magunkkal visszük. Eltunyult a tábor életben, és kezdi elfelejteni, hogy ő egy vadászkutya, ideje egy kicsit tréningeztetni. Két fő feladata lehet. Az egyik, hogy kiváló szaglásával megérzi az elektronikus csali felé közeledő préri farkast még akkor is, ha mi az ajnövényzet miatt nem látjuk. A másik, hogy közelharcba bocsátkozik a farkasokkal. A szülőpár azonnal minden félelemérzet és kötelező óvatosság nélkül megtámadja a kutyát, ha az túlzottan közel kerül a kölykökhöz. Így lehetőség adódik a lövésre, bár ez egy elég rizikós vállalkozás. A kutyával harcban álló kojót nem könnyű célpont, és különösen kell figyelni szemi testépségére. Sörétlövésben nincsen komoly gyakorlatom, és éppen úgy, ahogy nem mernék rálőni egy olyan rókára, amit kutya üldöz, nem tennék lövést olyan kojotra sem, ami közel van szemihez. Első lesünk egy vízmosásban van, amit lövészárokként használunk. Lankás partjára fekszünk, úgy nézünk el az ajnövényzet felett. Szemire most nincs szükség, ezért griniben marad. Sértetten néz maga elé. Ha közel jön a kojot, Én lövök a Benellivel. Ha látszik, hogy tartja a távolságot, a Remington szólal meg Kenny kezében. Bekapcsoljuk a hívót. Szörnyűséges vészsirálmok, nyögések, sikolyok, halálhörgések és vonítások töltik be a völgyet. Minden irányba figyelni kell, miközben a teljes mozdulatlanság elengedhetetlen. Szinte csak a szemünk jár. Ha közel jön, lőni, lőni, lőni. Ez a tanács. Feszült figyelem, hallgatjuk a hangszóróból bömbölő horrort. Kenny a kezével int balra a hátunk mögé. Itt jönnek. Hárman vannak, de rossz a szelünk. Kenny fordít egyet a puskán. Gyors célzás, megállnak, bum! Egyikük felborult. Bum! Ez elszaladt. Rámérjük a lézert, 460 méter kereszt célben. Nem is tudom, mit mondjak, de Kenny nyíltan beismeri, ez egy igen szerencsés találat volt. Egy farkasnyit tartott rá a szél miatt, és sikerült. A második lövés pedig nem sikerült. Ennyi. Nem filozofálgat tovább a kérdésen. Szedelőzködünk, megyünk tovább a terepjáróval. 20, legfeljebb 30 percig tart egy les. Ha ez idő alatt nem jön be a farkas, akkor másut kell próbálkozni. Még 2 lesünk van alkonyatig, de ezek már nem hoznak sikert, pedig még szemét is bevetjük.